Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vetetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Eddig olvastuk az igét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Pál apostol nagyon mély igazságokat fogalmaz meg, nehezen is érthető egyébként a római levél, és nehéz magyarázni is. Csak próbálkozni tudok ebben a vállalkozásban, hogy valamit visszaadjak, vagy ki fejtsem esetleg, nagyobb rálátást adjak arra, amit Pál apostol megfogalmaz. Az is kiderül ebből az igerészből többek között, hogy nem csak mi sóhajtozunk, hanem ez az egész teremtett világ. És ez első olvasatra olyan furcsán hatott nekem. De ez az egész azért van, mert az Édenkertben minden elromlott. És az egész teremtett világ, ha úgy tetszik, vissza ennek a levét. Isten ugyanis elátkozta a földet a bűn miatt, és a romlandóságnak és a hiába valóságnak vettetett alá. De nem csak az ember, hanem az ember a világával együtt. Azt olvastuk, hogy hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. A teremtett világ velünk együtt sóhajtozik és vajódik. Végtelenül letargikusan hangzik elsőre. Pedig azt mondtam, hogy egy bátorító üzenettel áll elő Pál apostol, illetve én is úgy fogalmaztam meg az ige hirdetés témáját, hogy fel a fejjel. Mi ebben a bátorító? Most, hogy a szülésre készülünk, óhatatlanul is megakadt a szemem a vajódás szón. Pál többször is használja, nem csak a római levélben, máshol is ezt a hasonlatot. Azt a korszakot, amiben mi most élünk, azt a vajódáshoz hasonlítja. Tudjuk-e azt, hogy mi a jó a vajódásban? Valószínűleg, akik átérték, arra gondolnak, hogy csak azért teszek fel ilyen kérdéseket, mert én magam nem értem még át. Az egyetlen jó dolog az az benne, annak a reménysége, hogy amikor véget ér, akkor valami csodálatos, valami új születik. egy új dolog jön létre, egy új élet születik. De vajúdás nélkül nincsen születés, leszámítva persze a mesterséges megoldásokat. Vagyis a vajúdást az nem egy céltalan állapot, vagy időszak. Az mindig valami újnak az előzménye, a kezdete. Azt is olvastuk, hogy reménységgel vettettünk alá a hiába valóságnak. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlásosság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Ígéretünk van rá, hogy a vajódás és a sóhajtozás az nem tart örökké. Mert a mi szenvedésünket, a mi földi szenvedésünket felváltja a dicsőség. Méghozzá Isten dicsősége, az ő tündöklése, az, amit leírni sem lehet szavakban. Azt fogja felváltani a szenvedést. Pár többek között azzal is bátorít minket, hogy a jelen szenvedései nem összehasonlíthatóak, nem összemérhetőek azzal a dicsőséggel, amit Isten elkészített a mi számunkra. Ez a kettő nincs egy súlycsoportban. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Egy másik helyen azt mondja Pál apostol, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. 2 Korintus 4.17. Nem lehet összemérni a kettőt, a földi szenvedést azzal a dicsőséggel, amit Isten elkészített az övéinek. A mostani az pillanatnyi és könnyű, ahhoz képest, ami jönni fog, hiszen az örök, mármint a dicsőség, és minden mértéket meghaladó lesz. Összehasonlíthatatlan ilyen szempontból, mégis összekapcsolódik, Pál apostol is összekapcsolja a szenvedést a dicsőséggel. Összetartozott Jézus életében, és összetartozik a népe életében is a szenvedés és a dicsőség a mi életünkben is. Jézus az ő szenvedéseiben dicsőítetett meg az Atya által, hiszen az ő szenvedései árán gyógyultunk meg, lett a bűnből szabadulásunk. Nincs olyan szenvedésünk, amit ő ne ismerne, amit ne hordozott volna. A mi szenvedésünk az nem csak amiatt van, hogy romlandó testben élünk, hanem amiatt is, hogy esendőek vagyunk. És bár a lelkünk megváltása, ha az életünket Istenre bíztuk, ha megtértünk, újjászülettünk, a lelkünk megváltása megtörtént, de a testünk megváltása még hátra van. És ezért van egy folyamatos hadakozás bennünk. Nem csak a romlandóságnak a tényével szembesülünk napról napra, ahogy minden nap egy nappal öregebb lesz mindenki, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, hanem azt is tapasztaljuk, amit Pál apostol ír, hogy a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ezt a fajta küzdelmet, ezt a fajta szenvedést is átéli az ember. Újra és újra fel kell venni a harcot, és átélünk győzelmeket, talán sajnos ritkábban, mint bukásokat. És ez a viadal csak akkor szűnik majd meg, amikor új testet kapunk Isten ígérete szerint, amiben már nem lesz bűn, sem bűnre való hajlam. Ez az egész teremtett világ erre a pillanatra vár. Nagyon szemléletes az, ahogy Pál ezt leírja. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ez a sóvárogva várja kifejezés az eredetiben azt is jelenti, vagy úgy lehetnek bővebben kifejteni, hogy felemelt fejjel valaki a látó határa tekint, az érkezés helyére szegezi a tekintetét. Mintha valaki lábújhegyen ágaskodva próbálna valami többet meglátni, messzebbre ellátni, a nyakát nyújtóztatva meredezne a teremtett világ, és úgy várná, hogy mi fog történni, és mikor jön már el az a pillanat, amit Isten megígért. Várja az Isten fiainak megjelenését. Vagyis az, hogy kiderüljön a teljes valóságában az, hogy kik is vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. Hihetetlen. Sose gondoltam így a teremtett világra, így megszemélyesítve, ahogy Pál teszi. De miért érdemes egyáltalán erről beszélni? Miért lehet ez annyira bátorító? Azért, mert Pál apostol próbálja felnyitni a szemünket, hogy kicsit túllássunk azon, ami konkrétan a szemünk előtt van. Hogy kicsit távolabbra próbáljunk meg látni és tekinteni. Hogy tudjuk felemelni a tekintetünket a földi élet sokféle nyomorúságából. És lássuk a mennyei célt is magunk előtt. Azt, amit Isten tűzött ki elénk. Hogy lássuk, hogy amiben most vagyunk, amiben most élünk, az még nem a végállomás. Mert Krisztusban van elrejtve a mi életünk, és ez túlmutat ezen a földi léten. A cél nem az, amit itt teszünk. A cél az, hogy elérjük azt az örökséget, amit Isten elkészített az őt szeretőknek. Isten azt szeretné, hogy amit itt teszünk, azt annak a célnak az érdekében tegyük. És azzal a mennyei céllal összhangban. Azt szeretné, hogyha tudná, hogy van értelme, van célja a mi életünknek. Van célja a mi földi szenvedésünknek. Van értelme kitartani a betegségekben és az élet különböző kihívásaiban. Van értelme kitartani a bűn elleni harcban és az ebből fakadó szenvedésben. Van értelme kiállni a szenvedést Jézusért, amikor esetleg lenéznek, lesajnálnak, kigúnyolnak, vagy kirekesztenek miatta. Van értelme, mert ez a szenvedés készít bennünket fel az örökké valóságra. Nem csak azért tarthatunk ki, mert valaki ezt megígérte. Nem egy levegőben lógó ígéret, mint amilyen a politikusoktól szokott jönni, ami csak addig tart, amíg a kampány még tart. Azt olvastuk, hogy a lélek első csengéjét kaptuk. Mit jelent ez? Az első zsenge az aratás kezdetét jelentette. És ez egyben azt a bizalmat és azt a reménységet is adta, hogy az aratás az be is fog fejeződni. Hogy lesz folytatás, az aratás, a betakarítás az be fog fejeződni. Az első zsengével vette kezdetét az aratás. És ilyen első zsenge az életünkben a Szentlélek és az ő munkája. Mert Isten rajta keresztül kezdi meg az ő átformáló, átalakító, megújító munkáját bennünk az életünkben. És ennek a végső állomása az lesz, amikor nem csak belülről, nem csak lélekben újulunk meg, nem csak a belsőnk változik meg, és még az is inkább csak rész szerint, mert a tökéletességet itt a Földön nem érjük el. Nem csak belül változunk meg, hanem új leszünk, újak leszünk teljesen kívül belül, új teremtés leszünk. A mennyország, vagyis az üdvösség előízét tapasztaljuk meg a lélek által. Már itt a földi életünkben. Az Istennel való kapcsolatunkban a lélek által. A lélek az előleg, a letét ilyen szempontból, ilyen értelemben. És ez azt jelenti, hogy lesz folytatás. Hogy az, ami elkezdődött bennünk, azt Isten be fogja végezni arra a napra. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Valamit Isten megenged megízlelni, megtapasztalni, meglátni az ő országának a titkaiból, azokból az áldásokból, amit elkészített. És ezeket nem kell remélnünk, hiszen ezeket tapasztaljuk. De van, amiben reménykedhetünk, amit még nem látunk. Mire akar Pál apostol végül is kiukadni? Hova szeretné eljuttatni az olvasóit? Azt akarja, hogy a római keresztények álhatatossággal várják a reménységük betöltését. Vajon tőlünk mit vár Isten? Ugyanezt. Hogy álhatatossággal várjuk a reménységünk betöltését. Mondhatnánk, hogy hú, de szép, olyan kánaáni kifejezés, mondat ez. Jó lenne lefordítani magyarra. Isten ígérete arról szól, hogy az első zsengét követi majd az aratás. A rabságot, a szabadulás, a romlást, a romolhatatlanság, a vajódást pedig az új világ megszületése. Mi pedig ebben a várakozásban, ennek a várakozásnak az időszakában éljük az életünket. És a mi várakozásunk időnként lehet buzgó, sóhajtozva várakozás, alig várom várakozás. Ugyanakkor egyszerre a megpróbáltatások között is kitartó, türelmes várakozás is kell, hogy legyen. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy nem szabad olyan buzgón várnunk, hogy elveszítsük a türelmünket, sem olyan türelmesen, hogy elveszítsük a várakozásunkat. Nem szabad olyan buzgón várnunk, hogy elveszítsük a türelmünket, sem olyan türelmesen, hogy elveszítsük a várakozásunkat. Egyesek túlhangsúlyozzák a türelmet. Hiányzik belőlük a lelkesedés. Sőt, inkább közöny vagy borulátás van bennük, uralkodik rajtuk. Ez leginkább akkor szokott bekövetkezni velünk, amikor csak a földi dolgok, csak a szenvedés van előttünk. Csak azok határozzák meg az életünket, a mindennapjainkat. Mert azokat vesszük figyelembe, arra tekintünk. Mások meg elveszítik a türelmüket. Csak az eljövendő dolgok foglalkoztatják őket, mintha nem is két lábbal a földön járnának. Sürgetik Jézus visszajövetelét, vagy úgy akarnak kiemelkedni a jelenlegi szenvedésekből, hogy úgy beszélnek, mintha már be is következett volna a feltámadást, mintha nem is lenne már szenvedés, mintha nem is lenne erőtlenség, betegség, vagy fájdalom, vagy éppen kísértés. És egyik sem jó. Ez két véglet volt. Beszélgettünk a feleségemmel arról, hogy most ő áldott állapotban van-e, vagy terhes. Volt egy biológiai tanárom még az általános iskolában, aki bár magát nem tartotta kimondottan Isten hívőnek, de a várandóságról mindig azt mondta, hogy az nem teher, hanem állapot. Áldott állapotnak tartotta ő is. Ugyanakkor van bizonyos terhe. És ez a teher, ez egyre nyilvánvalóbb, egyre nehezebb, ahogy a várandóság időszakában a kismama előre megy. Úgyhogy abban állapodtunk meg, hogy ez egy áldott teher. És valami ilyesmi a mi életünk is. Ez a várakozás, ez a vajúdás időszaka. Egy áldott teher. Mert vannak szenvedések, de vannak áldott lehetőségek, örömök, amikkel Isten megajándékoz bennünket, pillanatok, emberek, kapcsolatok, a földi életünket ő szeretné teljesítő tenni és betölteni ebben a várakozásban. Ugyanakkor megenged szenvedéseket is, megengedi a bűneink terhét hordozni, amíg nem tesszük le nála. Megenged kísértéseket az életünkben, különböző próbákat, betegségeket, de közben végig próbálja nyitogatni a mi szemünket, hogy túllássunk ezeken, hogy ne essünk a végletekbe, de a mi szemünket ő rávessük, és arra, amit elkészített. Hát Isten adjon nekünk türelmes buzgóságot, és buzgó türelmet, miközben várjuk, hogy az ő ígéreteit beteljesítse. Amen.
Amen.